Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő, műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Reggeli Monitor helyett ma Menetrend című műsorunkkal jelentkezünk, és a múlt év egyik nagy filmes mozi sikerét, a Gucci házat elevenítjük fel, azt a nagy botrányt, ami övezte ezt az igazán neves családot. Szerelem, árulás, hanyatlás, bosszú és végül gyilkosság szövi át azt a 3 évtizedet, ami során kiderül, hogy mit jelent és mennyit ér egy név, illetve meddig hajlandó elmenni egy család, hogy mindent az uralma alá hajtson. Péler András Somodi Evelin kolléganőnkkel beszélgetett a filmről.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hát a filmből nagyjából kiderül, hogy mi is volt ez a nagy botrány, de talán néha kicsit elrugaszkodik magától ettől az egésztől a film, és kicsit más életutakat is bemutat, viszont az mindenképpen érdemes volt beletekinteni abba, hogy a luxussal egyenlőséget vonó márka milyen utat járt be, és hogy jutott el oda, ahol most van. A vendégem a műsorban kollégám Somodi Evelin, akivel beszélgetni fogunk majd a filmről. Szervusz Evelin, köszi, hogy itt vagy velünk a műsorban.
Szia András, köszöntöm a hallgatókat.
Tehát neked szerintem kezdjük is azzal az egészet, hogy hogyan tetszett neked a House of Gucci, hogy tetszett a film, ugye, ha jól tudom, akkor te magyar szinkronnal láttad a filmet, amit azt hallottam, hogy nem volt a legerősebb.
Hát igen, ez sajnos egy tévedés volt, nem szinkronosan akartam megnézni, véletlenül erre váltottam jegyet, de igazából úgy voltam vele, hogy ez is egy érdekes tapasztalás, és hát plusz egy szempontot tudunk majd itt a beszélgetésen bevenni. De összességében nekem tetszett a film, azt sajnáltam, hogy így nem hallhattam kifejezetten itt az olasz akcentusból fakadó érdekességeket, erről nagyon sokat beszélnek, ugyanis a médiában, különböző elemzőműsorokban ezt sokan felvetették, hogy jó volt, nem volt jó, hogy a színészek próbálták ezt néha már kicsit túltolt módon megmutatni, hogy ők igenis egy ilyen olasz család, és akkor ezt belevinni az angolba. Nekem összességében tetszett, bár lehet, hogy elfogult vagyok, hiszen én Lady Gagáért azért eléggé rajongok más filmjeiben, ugye a Star is Born talán a legismertebb, illetve azt hiszem, hogy ő egy remek színésznő, nem csak énekes.
Hát igen, ugye a Star is Born című filmét talán azért is érdemes kiemelni, hiszen Oscar jelölt színésznő lett a Star is Born, az első nagyjáték filmje, és akkor rögtön már ott is állt az Oscar gálán ezzel a filmmel, tehát ha végül is azt vesszük, akkor mindenképpen elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy nem feltétlenül színésznőként kezdte a pályafutását, hanem ugye énekesnőként, ettől függetlenül mindenképpen nagy elismerés, hogy már egy első filmmel idáig eljutott, és az pedig még nagyobb, hogy rögtön második nagyjáték filmes szerepének egy ilyen kaliberű filmet kapott meg, hiszen a House of Gucci-nak az egyik érdekessége, hogy Ridley Scott rendező nem adta alább itt a szereplő gárdát. Hát itt ahhoz, hogy valaki bekerüljön a csapatba, az minimum egy Oscar jelölésre volt szükség, hiszen olyan színészek vannak a csapatban, mint Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, Adam Driver, ugye, tehát elképesztő brigád gyűlt össze itt erre a filmre, de akkor szerintem kezdjük is azzal, hogyha most félretesszük azt, hogy Lady Gaga volt az egyik főszereplőnk, ettől függetlenül neked hogyan tetszett a film, filmmonstrum, mert hát igazából egy elég hosszú alkotásról beszélhetünk, amit a moziban ülve talán kicsit nehezen tudott befogadni az ember.
Igen, hát 2,5 óra, bő 2,5 óra volt maga a film. Mondhatjuk, hogy egy picit elnyújtott volt, de én ezt inkább ilyen alapos munkaként értékeltem Ridley Scott munkájaként, hiszen a legelejénél kezdte és ragadta meg a történetet, amikor még Maurizio és Lady Gaga által játszott Patricia még nem alkottak egy párt, tehát láthattuk a megismerkedésüket, és hogy hogyan folyamodott ez a megismerkedés, ez a kapcsolat végül ahhoz, hogy Lady Gaga, azaz Patricia megölje végül a férjét. Szerintem emiatt ez egy alapos munka, de pont ezért, mivel egy ilyen nagyon hosszú idősíkot ölel fel a szereplőknek a mély bemutatására, szerintem még így sem jutott igazán idő. Hiányoltam picit azt, hogy megmutassa, hogy milyen motivációi voltak a szereplőknek. Nekem még a mai napig is számos kérdés van azzal kapcsolatban, hogy Mauricio változása például a film vége felé, ez mi motiválta például, hogy őt ott a hatalom hajtotta, vagy inkább az új nő megjelenése volt az, ami mi megváltoztatta talán neki is így a szemléletmódját, meg a magát, a szerepet, a jelenséget. Szóval rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. Ez kicsit ilyen kettős, de összességében én egy alapos munkának gondolom a filmet.
Egyébként Ridley Scott felvetette annak a lehetőségét, hogy lehetséges, hogy egy még hosszabb rendezői változatot kellene kiadni a filmből, hogy a kételyeket eloszlassa, hiszen valóban itt több ponton is mondhatjuk szerintem azt, hogy felvetődtek olyan ki nem fejtett részletek, ami a nagy történet egésze szempontjából a végkifejlethez való eljutásig talán nem feltétlenül nélkülözhetetlen, de ahhoz, hogy a legtöbb motivációt megérthessük, ahhoz például nagyon szükség lett volna erre. Ilyen például az, hogy Rodolfo Gucci ugye végül megbocsát a fiának, de hogy azt nem igazán tudtuk meg, hogy ő miért is fogadta vissza halál előtt nem sokkal a fiát. Maximum sejthetjük, hogy mikor megtudta, hogy közeleg a vég, akkor esetleg visszafogadja a fiút, tehát így ez a halál szentimentalizmusa kaphatta őt esetleg el.
De tudjuk, akkor fogadta vissza igazából a fiát, amikor megszületett első közös gyermekük Patriciával, és ez hozta el számára azt a fordulópontot, hogy hát akkor ez már nem csak egy ilyen futó kapcsolat, hanem ők tényleg egy család lesznek végső soron, és a filmben is így történt, illetve a valóságban is, ahogy olvastam, hogy a gyermek születés volt az Rodolfo számára, amivel így újra felvette a kapcsolatot, és ugye Aldo játszott ebben nagy szerepet, Rodolfo testvére, aki így indítványozta ezt az egészet, hogy jöjjenek vissza a családi összejövetelre, és legyenek újra a család része. Aldo volt talán az ilyen nagy családi mozgatórugó az egész történetben, ő volt az, akinek ez a legfontosabb volt.
Hát igen, csak egyébként, ami Aldo szempontjából, amit én nem értettem, ugye Al Pacino formálta meg a karaktert, és elképesztő játékot láthattunk, minden percét élvezett volt nézni, viszont nem volt teljesen tiszta az, hogy Aldo miért csinál, mert végig azt hangoztatta, hogy neki a család a legfontosabb, és hogy például a fiát, Paulót is annak ellenére szereti, hogy egy tök fej, és ezt leszámítva ők egy
igen, azt hiszem pont így mondta, hogy egy idióta, de az én idiótám.
Igen, ez volt a visszatérő fordulat, viszont ehhez képest mégiscsak Mauriciót helyezte előtérbe, mégiscsak Mauriciót akarta visszahozni a bizniszbe, mégiscsak nagyon őt akarta kibékíteni az apjával, miközben egyébként a teljes Gucci márka, a teljes névnek a megreformálásán ügyködött abból a szempontból, hogy le akarta rántani a Gucci-t a luxus és az elérhetetlen vágyak felhőjéről az emberek közé. Ugye volt az olyan, amikor már a Mauricio feleségeként Patricia Gucci meglátja, hogy még a takarítónőinek is kvázi Gucci-ja van, és mi mondja, és a takarítónő pont olyan, mint az öné, tehát nyilván egy szakavatott szem tudja a különbséget, egy nem szakavatott nem tudja, és itt elmondja Aldo azt, hogy hát miért ne kaphatná meg mindenki a Gucci érzést, hogyha erre vágyik. Aki gazdag, tudni fogja, hogy melyik az igazi, aki meg nem gazdag, annak meg úgyis tök mindegy, csak legyen ott a logó.
Igen, és azt hiszem, hogy ez egy ma is fontos szemléletmód, hiszen ez egy aktuális probléma ezeknek a világmárkák, legnagyobb márkák szempontjából, hogy tényleg jelentős számban hamisítják, és erre vannak különböző felmérések, hogy mekkora bevételtől eshetnek el emiatt, de azt hiszem, hogy ez egy fontos motiváció mögött, hogy tényleg elsősorban itt nem egyezik feltétlenül a célcsoport. Főleg a Gucci az azóta is azt hiszem egy ilyen nagyon high fashion márkaként próbálja pozícionálni magát, hát ez látszik is az árazásban, és azt gondolom, hogy ha ezt tizedannyiért vagy huszadannyiért meg lehet kapni, akkor valószínűleg nem ugyanaz a célközönség fogja vásárolni, ennél fogva nem feltétlenül veszít a Gucci például a vásárlói számából.
Hát igen, még a film elején, mikor Aldo először megjelent és Rodolfóval beszélgettek a kertben, akkor mondta Rodolfo, hogy Japánban nyílik egy pláza, ott akar Gucci üzletet nyitni, és erre mondta Rodolfo, hogy ne legyen nevetséges, a Gucci az nem plázába való. Hát, hogyha már egy plázába meg lehet venni, akkor már nem Gucci, hiszen itt nem is a minőségmel, még a minőségnél is fontosabb a márka és a mítosz, amit ez az egész jelenség övez, és nem a mocskos anyagiakat kell itt szem előtt tartani, hogy ennyi meg ennyi százalékkal több folyik be, hogyha itt meg itt is áruljuk, hanem itt fenn kell tartani a nimbuszt, mert ezt jelenti a márka. Na, Rodolfo ebbe akart változtatni, tehát volt neki egy ilyen változtatási szándékusz célja is, és ebből a szempontból nekem még furcsább, hogy miért akarta mindenáron Mauriciót visszarángatni a bizniszbe, amikor az egyértelmű volt, hogy Mauricio inkább az elején az apja elképzelését preferálta.
Szerintem ez egyszerűen azzal magyarázható talán, hogy Mauricio egy jogász volt, sikeres volt a tanulmányaiban.
Bocsánat, ne haragudj, ez nem derült ki a filmből, hogy mennyire volt sikeres, sőt, az sem derült ki egyébként a filmből, hogy Mauricio egyáltalán elvégezte az egyetemet, mert amikor még erről szó volt, hogy ő jogot tanul, akkor még csak tanult, még az egyetemre járt, későbbiekben pedig talán egyszer valaki mondta, hogy ügyvéd úr, vagy itt az családi ügyvéd, vagy valami ilyesmi kis elszólás volt, de az is még inkább ilyen viccesebb hangsúlya.
Nem, tehát... de amikor felmerült ez a generációváltás kérdése, akkor kiemelték azt, hogy ő mennyire megfelelne erre a feladatra, hogy átvegye a Gucci háznak úgymond az irányítását, hiszen megvan hozzá a képzettsége. Ezt nem mondták konkrétan, hogy hányassal végzett, van-e diplomája, de valamiért mégiscsak így kiemelkedett, bár mondjuk nehéz ezt tényleg megállapítani, hiszen Paolo unokatestvére jelentette az összehasonlítás alapját, akinek egészen más elképzelései voltak a Gucci ház jövőjéről, nem igazán látták benne azt, hogy képes lenne ezt megfelelő minőségben továbbvinni, legalábbis tervezett ugye saját kollekciókat, amiket nem igazán kedveltek az idősek a családban.
Igen, hát egyértelműen nyilván háttérbe szorították Paulót, ami megint egy olyan szempontból nekem kicsit furcsa volt, hogy a két apa is együtt menedzselte a céget, akkor miért volt ennyire fontos, hogy a következő generációban csak az egyik fiú közül dőljön el, hogy kikapja a koronát, ott miért nem mehetett volna ez a kettő egymás mellett, és továbbra is nekem az a nagy problémám itt a Mauricio elképesztő előtérbe helyezésével, hogy nem indokolta meg nekünk a történet, hogy miért Mauricio fontosabb, azt leszámítva, hogy jogi egyetemre járt, sokan járhatnak jogi egyetemre, ezt szerintem elmondhatjuk. Az, hogy még valaki oda jár, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a világ egyik legrangosabb luxus márkájának a vezérigazgatói székét megkaphatja, és a film végén láttuk, hogy nem is volt alkalmas rá, hiszen a film végén kiderült.
Igen, aztán hogy... róla is kiderült, de szerintem én továbbra is ezzel magyaráznám, hogy Paolóról az egész filmben azt traktálták belénk, hogy egy idióta. Ennél fogva szerintem így kódolható, hogy emiatt nem akarják rábízni egy ekkora cégnek a vezetését.
Egyébként érdekes, hogy a Gucci család ma is élő tagjai az egész filmet kritizálták egyébként, ami nekem kicsit furcsa, mert hogy hát nem igazán hiszem, hogy ne láttak volna bele a készülési folyamatok közben, hogy mi is történik, hogyha már az ő családjukról szól
már
a történet.
Már akik élnek, ugye?
Ma is élő tagok, ezzel kezdtem a felvezetést, de a lényeg az, hogy hát a ma is élő tagok ugye élesen kritizálták a filmet, és legfőképpen Paolo Gucci-nak az ábrázolását, mert hogy az volt az egy nagy kifogás, hogy a családjukat így inkompetens, ostoba emberekként ábrázolták a filmben, mindenki átverhető volt, mindenki megvezethető volt, mindenki kicsit, mintha félkegyelmű lett volna, és meg alkalmatlan.
Igen, és... a dokumentarista jelleg ellenére Paolo szerepe az abszolút egy ilyen játékfilmes volt, tehát hogyha nézel róla fotókat, akkor azért nem volt ennyire groteszk a külsője, nyilván el volt túlozva, hogy Jared Leto-ra lényegében ráépítettek még egy embert, ízléstelenül öltöztették fel, hangosan beszélt a többiekhez képest, egyszerűen beszélt, talán kicsit, mintha öntelt is lett volna, vagy legalábbis az biztosan nem látta, hogy a munkájával mi lehet a baj, azt tökéletesnek gondolta. Van is egy jelenet, ahol Patricia próbál belőle kiszedni információkat, meg kicsit így a bizalmába férkőzni. Ott is ezt nagyon egyszerűen megteszi igazából, mert nem látszik egyáltalán tudatosnak, meg mintha nem is fogná fel az, hogy mekkora érték ez, ami itt kockán forog lényegében.
Hát vagy lehetséges, hogy tudta, hogy mekkora értékről van szó, viszont az ízlése annyiban eltért az apjáitól, illetve a nagybátyáitól, hogy ő egy teljesen más irányba akarta volna elvinni a céget, ami, hogy most jó irány lett volna-e, vagy nem, azt nyilván a divatiparhoz jobban értő emberek tudják megmondani. Most nem tudom, hogy ez a pasztel szint nem keverünk barnával, ami ugye feljött a filmben, ez az összehasonlítás, ez most mennyire állja meg a helyét, én nem értek hozzá, bár hogyha manapság ilyen divat bemutatókra gondolunk, akkor hát annyira groteszk és nevetséges ruhákat láthatunk a kifutókon, hogy nehezen akarom elhinni, hogy ekkora szentségtörés lett volna az, hogy egyszer odaengedjék Paulót, hogy tessék, mutasd be a darabjaidat aztán.
Igen, vagy de aztán jöttem Ford, és csinált egy börtangás ominózus 95-ös divat bemutatót. Egyébként ez a valóságban is erről vált ismerté maga a Tom Ford név, és ő lett a Gucci tervezője, később kreatív igazgatója, és hát azóta már ugye saját márkával büszkélkedik, de ez nekem például tetszett, Tom Fordról még nem beszélgettünk, hogy az ő karakterét is így egy kicsit megismerhettük a filmben, hogy a kezdetén, amikor még úgymond kicsit ilyen visszafogottan, bátortalanul jelzi, hogy hát igen, ő ezt meg ezt tenni a márkával, és így kicsit amúgy könnyelműnek tűnik nekem az, ahogy a hatalmat a kezébe ruházzák, ahhoz képest, hogy Paolo éveken át rajzol, és törekszik, hogy végre valaki elismerje. Bejön Tom Ford, aki igazából akkor még nem volt ismert a divat szakmában, és azt mondja, hogy hát én szeretném ezt a márkát ilyenné és ilyenné tenni, és akkor mondják, hogy tessék, csináld.
Igen, itt volt egy jelenet is erről, amikor már Maurizio megszerezte a hatalmat a cégben, amikor már a döntéseit hozza, és akkor volt is egy jelenet, amikor kiadta az embereinek, hogy szerezzék meg neki Versace-t, és még nem is tudom melyik hatalmas nevű tervezőket, és ott elhangzik, hogyha nem tudjuk őket megszerezni, mert hogy nekik van saját márkájuk, tehát nem fognak idejönni a neked dolgozni, és akkor kerül elő Tom Ford neve, hogy viszont itt van egy egyébként új fiú, egész jónak tűnik, próbáljuk ki, és akkor meggyőzi végül is Mauríciót arról, hogy adjon neki egy lehetőséget, ami gondolom bejött végül is, mert a Gucci utána még menő név volt, bár ugye a film végére kiderült,
igen,
hogy elképesztek
voltak a veszteségek. Itt is a kibontást hiányolom igazából, mert tényleg ez a könnyelmű hatalomátadás, ennek nincs egyáltalán háttere, hogy mire feltörténik ez.
Igen, mert egyébként a film nagyon sokáig úgy építi fel Mauricio karakterét, mint aki csak úgy sodródik az árral, akinek úgy saját ambíciói, saját tervei nincsenek, el akarja végezni az egyetemet, és feleségül akarja venni Patriciát, ami megint egy kicsit erős, mert hát az ő szerelmüket felvezető képsorok inkább úgy néztek ki, hogy Patricia mászik a nyakára Mauriciónak, aki egyszer csak kiderül, hogy amúgy halálosan szerelmes. Hogy ez most így hogyan is alakult ki az ő románcuk, illetve hogy alapjárton Mauricio mit is akarhatott kezdeni itt ezzel az egész életével, az nem derül ki, sőt, nagyon sokáig ugye el is hangzik az, hogy neki ez az egyszerű élet mennyire tetszik, és ő mennyire boldog a Patricia apjának a fuvarozó cégénél, aztán a végére pedig láthatjuk, hogy hova jutottunk.
Témánk tehát továbbra is a múlt év egyik nagy filmes mozi sikere, a Gucci ház. Innen folytatjuk hamarosan a mai menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.